Szép napot mindenkinek, én Fehér Mária vagyok, a vendégeim pedig továbbra is Szakonyi Noémi és Vince Máté, a 6-7 című film alkotói, és Mócsa Nikoletta a Gólya Híregyesülettől. Niki volt az egyik szakértője a filmnek, ugye az örökbefogadás, nyílt örökbefogadás témaköréről beszélgetünk, és én azt nem mondom, hogy ezt át lehet beszélni egy adás idő alatt, bele lehet kapni különböző helyzetekbe, és próbálok is arra rímelni, amit ugye a film megmutat, meg feldolgoz. És odáig, hogy ugye ti kapcsolatban vagytok, hát nyilvánvalóan az életet adóval, és aztán utána pedig, hát gondolom, hogy ti választátok ki, hogy hova, tehát melyik családhoz kerülhet az a születendő gyermek, ők ott megismerkedhetnek egymással, és vannak ennek a születést követően vannak bizonyos szabályszerűségek, amihez vagy lehetőségek, ugye így mondhatom így, hogy lehetőségek, amihez lehet tartani magát az embernek, de lehet olyat is, hogy nem. Tehát az életet adó megnézheti az ő gyermekét, de dönthet úgy is, hogy nem. Nem tudom, hogy melyik helyzet mit erősít jobban. Mi a tapasztalat?
Valaki abszolút meg szeretné nézni a gyermeket is, van akik bizonytalanok benne, és akkor megkérdeznek bennünket, hogy megnézem, ne nézzem meg, és igazából én azt szoktam tanácsolni, hogy inkább nézze meg, de hogy aztán valóban megteszi-e, azt mindig rábízok, hiszen ő tudja, mi az a nehézség, amivel a lelke a gyermek elvesztésével ugye meg tud birkózni, de azt gondolom, hogy jobb, hogyha megnézi és el tud búcsúzni tőle, tehát hogy neki tovább élni, tehát hogy amikor, mert ugye gondol rá, tehát hogy nem egy ilyen tényleg egy fantom arcot fog maga előtt látni, nem látja azt a babát, akit ő hozott világra, és hogy van lehetőség elbúcsúzni tőle. Tehát, hogy ez a búcsúzás neki lesz, hát ebben nehéz helyzetben, de mégis valamiért talán könnyebb feldolgozni.
Feldolgozható ez egyébként szerinted?
Idővel. Az első év azt gondolom az a gyász éve nekik. Uh-huh.
Miközben azért ennek a döntésnek a meghozatalára nyilván van idő, ha ti ott vagytok, akkor gondolom átbeszélitek nagyon-nagyon sok oldalról, de ugye, amit én mondtam, hogy a film az megmutatja ennek az összes olyan testi-lelki következményét is, és itt a testire azért helyezném rá egy kicsit a hangsúlyt, és én azt így nagyon örülök, hogy a filmben láttam, mert ugye erre én például nem gondolnék. Tehát egyáltalán nem képzelném, nem gondolkodnék azon, hogy egy frissen szült anyuka, aki aztán nincs a gyerekével, annak begyulladhatnak a mellei, rettentes fájdalmat okozhat ez neki, a nem tudom, szülési sebe, és így tovább. Tehát, hogy ezek mind olyan dolgok, amik őt emlékeztetik erre az egészre, és nincsen ott annak a lehetősége, hogy ezzel még csak ne is foglalkozzanak, meg gondolom, hogy frissen szült anyuka, akinek ott egy csecsemő, akit el kell látnia, az valószínűleg jobban fókuszál arra, mint a saját nehézségeire. Szóval, hogy ezt így a film megmutatta, és ez tényleg nem biztos, hogy eszembe jutna. Ti ebben még ott vagytok utána velük?
Persze, mi is szoktunk nekik tanácsot adni, ugye a munkatársaink között is vannak védőnök, és hogyha valakinek olyan nagyobb erős egészségügyi problémái vannak, akkor mindig ugye főként Márci Cuka kolléganőmhöz szoktam őket irányítani, gyakorlatilag védőnőként dolgozott egész életében. A kórházban szoktak kapni egyébként egy ilyen tejlapasztó gyógyszert, ami egy picit úgy mondom segít nekik, valakinek rögtön meg hozza a kívánt hatás, van akinek tovább kell szednie, és azért gondoljunk bele, hogy vannak olyan anyukák, akik mondjuk ugye az inkubátor teszik a babájukat, hogy ők ilyen gyógyszerhez hozzá sem jutnak, hiszen orvoshoz sem mennek el, hogy ő nekik milyen fájdalmas lehet, hogyha beindul a tejtermelés.
Mennyire gyakori, hogy ebben a 6 hétben tényleg beáll valamiféle változás?
Én azt gondolom, hogy mi nagyon alaposan elbeszélgetünk az életet adókkal, illetve hát ott van nekik már majdnem 9 hónap, amin tudnak rágódni, tehát hogy amíg más a gyerek fogadására készül, ő pedig annak a túlélésére, hogy lehet gyermek nélkül tovább élni. Tehát, hogy nagyon alaposan és sokat gondolkodnak rajta, hogy megfelelő döntést és ilyen jó döntést hozzák el. Tehát, hogy ez nem egy hirtelen döntés eredménye, hogyha valaki örökbe adja a gyermekét. Segítünk nekik utána feldolgozni.
Nem tudom, hogy ez egy létező dolog-e, de van-e olyan, és ha most visszamegyünk megint csak a várandóság időszakára, amikor igazából intéződik ez a nyílt örökbefogadás, tehát van-e, megtudhat-e az életet adó az örökbefogadónak a körülményeiről dolgokat, mert az, hogy fordítva igen, az, hát hiszen persze, én fogom nevelni az ő gyerekét, tehát
neki
tök jó.
Neki is fontos, hogy ugye, hogy biztonságban is jó helyen tudja a gyermekét, tehát hogy mi is mindig megkérdezzük, hogy ő például milyen családot képzel el a gyermeke uh-huh. számára.
Tehát valamelyik
van. És ő is el tudja mondani, és általában olyan vágyakat szoktak úgymondom így megfogalmazni, amit azt gondolom, hogy ők maguk, hogyha ők lennének az adott helyzetben a gyerekek, hogy ők mit képzelnének el maguknak. Tehát, hogy igen, tehát, hogy házaspárban gondolkodnak, ahol esetleg még vannak nagyszülők, tehát ezt mindig el szokták mondani, tehát az örökbefogadók, hogy ők milyen körülmények között élnek, van-e otthon kutya, macska, kertes házban vagy lakásban, az életet adó és megfogalmazhat olyan kéréseket, hogy esetleg azt mondja, hogy mondjuk 40 év alattiak legyenek, mert hogy ő fiatalabb szülőket szánna a gyermeknek, hiszen azért az örökbefogadók azok általában 40 év körüliek, akik 25 örökbefogadására várnak. Vannak, akik tudatosan megfogalmazzák, hogy ők milyen családot képzelnek el a gyermek számára. Most nálunk 303 várakozó házaspár van, és ugye mindig megnézzük, hogy az életet adónak a kívánsága szerint a nyilvántartásban ki az első házaspár, akire az adott kérés ráillik. És akkor ugye őket mutatjuk meg egymásnak, az első találkozás követően pedig mindenki hazamehet, aludhat egyet, akár kettőt, és megkérjük másnap, vagy harmadnap, hogy jelezzenek vissza, hogy el tudják-e fogadni a másik felet, és ha mind a két fél részéről igen a válasz, akkor a gyermek születésére kell várni. Ilyenkor, ha időben szól az életet adó, akkor még esetleg arra is van lehetőség, hogy akár egy utolsó ultrahangvizsgálatra, vagy orvosi vizsgálatra a leendő örökbefogadó anyuka akár elkísérheti.
Tehát akkor ez az optimális helyzet.
Ekkor azt gondolom, hogy mind a két, mert itt van lehetőség még arra, hogy beszélgessenek egymással, hogy információk cseréljenek gazdát. Tehát, hogy az nagyon fontos, mert hogy ilyenkor tud az életet adó mesélni, és ezeket, amiket ő elmond magáról, az örökbefogadó anyuka majd idővel el tud mesélni a gyereknek, hiszen a gyerek is idővel fog érdeklődni az ővel szerinti gyökereiről, és én azt gondolom, hogy könnyebb helyzetben vannak azok, akik mesélni tudnak.
Milyen ez a 6 hét az örökbefogadó szülőknek? Abba ti mennyire vagytok benne?
Én ilyenkor nem nagyon szoktam őket keresni, mert hogyha...
Ne jegyenek meg a telefontól.
Ha felhívnám őket, akkor valószínűleg kapásból 3 kilót lefogynának az ijegységtől, viszont így írásba szoktunk egymással kommunikálni, szoktak fényképet is küldeni, beszámolnak arra, hogy telnek a napjaik, milyen vizsgálatokon estek túl, ugye az első orvosi védőnői vizsgálatok. Valakinek nagyon gyorsan elrepül, és vannak olyanok, akik a utolsó napokban már tényleg azt mondom, hogy vágják a centit, és egyre kisebb a gyomruk, félnek, nem is félnek, tartanak esetleg, minden telefon rezgésre összezörrennek, vagy összerázódnak. A telefonhívástól igen, attól tartanak.
Hát hogy nem. Minek vagy a híve? Ugye azt mondtad, hogy az jó, hogyha vannak élmények, emlékek, és majd a gyerek meg fogja tudni az ő pontos történetét. Ebben azt gondolom, hogy nagyon sokat változott a világ. Az én gyerekkoromban nekem volt osztálytársam, akiről kiderült valamikor, nem tudom, 8. körül, hogy ő örökbefogadott. Őrült trauma volt, nem csak neki, hanem nekünk az osztálytársainak is, hogy hú, hát ez mit jelent, milyen nem az anyukája, az apukája, szóval, hogy egy ilyen nagyon furcsa helyzet volt. Ma már azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtünk, hogy ez egy teljesen természetes, normális dolog. Az a természetes, ha ezek a gyerekek ezt tudják, feltehetően, de hogy mit gondolsz, hogy hogyan lehet erről beszélni, hogy lehet erre bárkit, bármilyen szülőpárost felkészíteni, hogy mikor, hogy mit kommunikáljon erről?
Hát erre ugye nagyon nagy segítséget adott a korábban kötelező tanfolyam, ami most ugye nem kötelező, illetve ugye az örökbefogadások
lezajlás. Mi az, hogy nem kötelező?
Nem, eltörölték azt, hogy kötelezően részt vegyenek a tanfolyamon, viszont ajánlott, tehát erősen ajánljuk, és szerencsére az örökbefogadó házas, vagy örökbefogadni szándékozó házaspárok is készletést éreznek arra, hogy elmenjenek és elvégezték ezt a tanfolyamot. Pontosan az ilyen helyzetekre készít fel egyébként, hogy kezeljék majd a helyzetet.
Ezért nem is értem, hogy nem, hát annyi minden kötelező, aminek nem kellene.
Igen, ezt most sajnos nem kötelező. Mi szorgalmaztuk, illetve mi is azokban a civil szervezetek és a tenyész képviselői mellé álltuk, ahol megindokoltuk, hogy szerintünk indokolt lenne, hogy ez továbbra is kötelező legyen. Szerencsére az a visszajelzés, hogy egyre többen elvégzik, és igény is van arra, hogy elvégezzék. Tehát a visszajelzések is, igen, volt olyan, aki korábban azt mondta, hogy egy porcikája nem kívánt, hogy elvégezze a tanfolyamot, mégis hálás volt, hogy részt vehetett rajta és rámen, mert mondta, hogy neki fantasztikusan sokat adott.
És azt mondod, hogy ott kapnak válaszokat erre, de ha valaki mégsem, akkor ti mit javasoltok?
Kapnak válaszokat erre, illetve azt is tudják, hogy ha később felmerülne probléma, hogy hova fordulhatnak segítségért, illetve hogy az örökbefogadásoknál már kötelező az örökbefogadásoknak az utánkövetése. Ez az engedélyezést követő, tehát hogy amikor jogerőre emelkedik, az első 6 hónap múlva történik az első, és utána 1 év múlva a második, és szintén ugye ez azért szükséges, hogy a szakemberek nálunk a mi esetünkben kimennek a házaspárnak az otthonába, megnézik, hogy a gyerek beilleszkedett a családba, és hogyha felmerülnek egyéb kérdések az örökbefogadással kapcsolatban, arra is megfelelő választ kapjanak, és nem csak az örökbefogadással kapcsolatban, hanem mondjuk esetleg a gyerek fejlődésével kapcsolatban is lehetnek kérdéseik, akkor a megfelelő szakemberhez irányítják őket.
A későbbiek folyamán az, amikor már mindenki úgy megnyugodott, meg beáll egy családi rend, akkor nekem az olyan idegen, az én gondolatom szerint, de lehet, hogy ez még abból, amiből ugye én magam is jövök, és amire utaltam, hogy az örökbefogadás az egy ilyen titkos dolog, és arról úgy nem beszélünk, de nekem az egy picit olyan idegen, hogy a későbbiek folyamán is lehet kapcsolattartás az örökbefogadó család és az életet adók között, de azt mondtad, hogy igazából efelé megy minden.
Igen, tehát
már külföldön.
Hogy elvileg ugye lehet, de kevés az a példa, amit már láttunk rá. Én személy szerint már voltam 2 olyan találkozáson, ahol a két fél találkozott egymással, egy 8 év és egy 14 éves kislány esetében 2 különböző családról beszélünk. Én abszolút élményként értem meg, hogy ott lehettem ezen az eseményen. Nagyon jól zajlott, és abszolút az volt az örökbefogadó családnak a visszajelzése, akik egyébként kezdeményezték ezt a találkozást, tehát nem az illetetadó felé részéről.
Hát ezt gondolom, viszont indul a gyerekekből.
Persze, tehát mert azért a gyerekek nagyon érdeklődött a vél szerinti gyökerei iránt.
Ez ugye mindegyikkel igen, megtörténik. Igen. Én úgy tudom, hogy akár zárt, akár nyílt, egyszer eljön, sőt, én egész pontosan úgy tudom, hogy eljön egy ilyen oldhatatlan vágy. Van, aki neki is áll, és aztán az úgy hamvában
nem volt. Mindenkinél jön el a vágy, ez teljesen mindegy, hogy titkolt vagy nyílt örökbefogadás. Nekem van olyan, a barátnőm is örökbefogadó szülő, és ott sem éreztem soha a gyereken, hogy valaha ő érdeklődött volna a vérszintű gyökerei után. Ott egy titkos örökbefogadásról beszélünk. A nyílt örökbefogadásnál lehet, hogy ott már nagyon sok kérdése kap a választ a szüleitől, akár egy fényképet meg tud mutatni, vagy el tudja mondani az örökbefogadásának a hátterét, és lehet, hogy valakinek már ez elégséges. De viszont mind a két lehetőségnél megvan, hogy megkeresse egyébként a vél szerinti gyökereit, ugye hát egy eszes, tehát titkos örökbefogadás esetén ott ugye el tud menni a gyermek a gyámhivatalhoz, és első körben ugye megtudhatja, hogy ő örökbefogadott-e vagy sem. 16 évesen a örökbefogadó szüleivel tud elmenni egy gyámhivatalba és érdeklődni a vérszinti családjáról, 18 évesen pedig már önállóan Tehát, hogy a származás megismeréshez való joga, az minden örökbefogadott gyermeket megillet.
Oké, de ugye abból indultunk, hogy e felé megyünk, és te azt mondtad, hogy ez egyébként támogatandó, vagy tehát, hogy te úgy gondolod, hogy ez jó.
Én személy szerint igen azt gondolom, hogy jó, tehát, hogy nyilván láttam rá jó példákat, de most még azt mondom, hogy kimerül abban a kapcsolattartás, hogy fényképeket kapnak, valaki videót is kap, esetleg kis leveleket szoktak egymásnak írni, tehát mind az örökbefogadó család is szokott írni egy levelet, és el tudom jutatni az örökbeadó anya részére, az életet adó anya részére.
Tehát, hogy ott vagy közvetítőként.
Igen. Tehát, hogy első körben mindig rajtunk keresztül szokott zajlani.
És ettől nem gyógyulnak nehezebben ezek a sebek? Nem nyugszik meg nehezebben az a család?
Mert a vérszerinti családra gondolsz?
Nem, az nehezebben gyógyulósabb a vérszerinti család, uh-huh. A megnyugvás pedig az örökbefogadó család.
Most például az egyik legutóbbi örökbefogadásnál, amikor elment a család, és visszament ugye a 6 hét elteltével a gyámhivatalba, és megerősítette az örökbefogadási szándékát, akkor mi kérte az életet adó, hogy ő még nagyon még egyszer szeretné látni a gyereket, hogy elbúcsúzáson, és szerencsére az örökbefogadó család is nyitott volt, és megszerveztük ezt a találkozót, és azt a visszajelzést kaptam az életet adótól, hogy erre volt szükségem, megnyugodtam, köszönöm.
Világos. Hát jó, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Egy másodperce csak még, mert hogy ugye itt van Noémi meg Máté, és te nem voltál itt az előző órában, amikor a végén arról beszéltünk, hogy a filmnek kívánják az utóéletét, méghozzá azt, hogy az oktatásba bekerüljön, hogy segítsen idejekorán, akár a testünkkel való kapcsolatban, és így tovább egyáltalán ezzel a helyzettel. Te mit gondolsz erről? Mondtad, hogy már 4-szer láttad a filmet.
Igen, abszolút elmentem, és elvittem például az örökbefogadásban nem érintett ismerőseimet és barátaimat a filmre, hogy ő belülük milyen hatást vált ki. Arra biztos jó egyébként, hogy nyitottabbá tegye az embereket az életet adók iránt, és volt olyan életet adó is, aki megnézte a filmet, és tőle is azt a visszajelzést kaptam, hogy mondja meg a filmkészítőinek, hogy szerinte nagyon jól sikerült a film, és hogy nagyon hálás azért, hogy úgy lettek ők meg. Igen, hogy és hogy nem azokat az előítéleteket látta viszont, ami még azt mondom, hogy a napi használatban ezzel találkozik az ember. Tehát az örökbefogadás népszerűsítésére szerintem ez a film nagyon alkalmas.
Jó, hát Noémi még mondták, hogy nagyon fontosak voltak a szakértők, értem.
Igen, nagyon.
De én nagyon örülök, hogy itt voltatok, így mindannyian. Köszönöm szépen, és a figyelmet is a hallgatóknak. Szakonyi Noémi, Vince Máté és Mócsa Nikoletta a Gólya Híre Egyesülettől, Noémi és Máté a film alkotói. Én nagyon javaslom a filmet, szóval én magam láttam, úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon jó élmény volt, és nagyon sok mindent valóban én is másképp látok. Gólya Híre Egyesületet meg így az 1% környékén szintén ajánlom.
Igen, megköszönjük, hogyha ránk gondolnak, a honlapon fenn van az adószámunk.
Jó, köszönöm szépen, sok sikert mindenkinek.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
És én most megköszönöm a figyelmet, Fehér Marian vagyok, maradjatok itt a Rádió Cafén, mert jó műsorok és jó zenék, Garmada vár mindenkit, sziasztok!